Nagyon sokat és sok helyről és sok kontextusban beszélgettünk az elmúlt években a Magyar Tudományos Akadémiáról, de egy kicsit falazzunk egy kályhát, hogy mit csinál.
Igen,
a
ez nekem régi tervem volt egyébként, Katona Csabával már beszéltem is erről, hogy jó lenne egy picit megvilágítani, hogy mit csinál a Magyar Tudományos Akadémia. Tervezgettünk, majd jött Schmidt Mária, és kicsit meggyorsította ezt a szerkesztési folyamatot, mert olyanokat talált mondani, ami miatt most mindenképpen ide a műsorba emeltük ezt az ismeretterjesztő beszélgetést. Ennek kapcsán vannak itt vendégeink a stúdióban, Böhm Gerger, az MTA elnöki titkárságának vezetője, és Ober Frank Ferenc, az MTA köztestületi stratégiai igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
No, hát ugye az akadémiáról a szép épület, azt szerintem mindenkinek beugrik, meg ugye a Széchenyi.
Meg birtokai
egyéves. És akkor utána, hogy mi történik ebbe az épületbe,
arról kezd homályos lenni a dolog. Igen.
Információ. Szóval miért hozták létre ezt a Magyar Tudományos Akadémiát? Kezdjük talán a történeti áttekintésbe, de csak néhány gondolattal.
Igen. Lényegében egy másfél-két évszázados előzménye van annak, hogy 1825-ben a Pozsonyi Országgyűlésben Széchenyi István és aztán hozzá csatlakozóan sokak kezdeményezték a Magyar Tudós Társaságnak a létrehozását. Ugye, külföldi mintákra és annak a hatására, hogy egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a tudomány nagyon fontos szerepet tölt be az országok életében, a nemzetek életében, egy megérett a helyzet 1825-ben. Ami a sajátossága a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy még más országokban az uralkodó, császár, király vagy egyházi vezetők kezdeményezték, alapították meg az akadémiát, nálunk voltak éppen a nemzet képviselői indították el ezt. A kezdetekkor a legfontosabb törekvésük az volt, hogy a nemzeti nyelvet, a magyar nyelvet tegyék arra minél alkalmas abbá, hogy az állam, a gazdaság, a közművelődésnek az éltetője legyen, hordozója legyen. Ez egész végig, máig is jellemző voltak éppen az akadémiára, csak fokozatosan kiegészült a küldetése azzal, hogy lényegében nem csak a bölcsész és társadalomtudományokat, hanem a természettudományokat, az élő és élettelen természettudományokat is képviseli, egyesíti magában.
Uh-huh. Az egy érdekes történet, hogy azért egy nagyon nagy múltú intézményről lévén szó.
200 éves, ugye? Nagyon
sok minden történt. Hát, hogyha gondoljuk az megalapítása után névekre, akkor volt több világégés, forradalom, rendszerváltások, stb. Az akadémia az valahogy nem volt ennyire a homlokterébe a napi gondolkodásnak, tehát minden problémába bele tudott ágyazódni. Ez hogy működött a gyakorlatban? Gondolom azért ez nem volt egyszerű, vagy nem tudom, hogy másképp kellett gondolkodni a Horthy rendszerbe esetleg, mint mondjuk a sztálini Magyarországon. Ez ilyenkor felmerül az emberbe, hogy a politika nyomást gyakorolta az akadémiára.
Hát a politika természetesen nagyon erős hatást gyakorolt az akadémiákra a 200 év alatt. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a nemzeti mozgalom, a reformmozgalomnak a képviselői hozták létre abban az időszakban a politikusok, akik a magyar nemzeti függetlenséget képviselték, és ilyen értelemben a reformpolitikusok nem is rögtön forradalmárok voltak, de szemben álltak a bécsi császár és adminisztratív hatalommal alkudoztak, és ennek a hullámnak az eredménye az akadémia voltak éppen a kezdettől fogva a nemzeti függetlenségnek az intézménye. Aztán a különösen nehéz helyzetbe kerültek az akadémia, az akadémikusok és maga az akadémia a forradalom után, a szabadságharc után, a Bach-korszakban. Különlegesen érdekes az, hogy ebben az időszakban a nemzet, az ország lakói, a magyar rész, az voltaképpen mennyire figyelemmel kísérte az akadémiát, tehát ez abban is megnyilvánult, hogy amikor anyagilag komoly bajba került az 50-es években, akkor egy országos, spontán induló adakozás mentette meg lényegében a megsemmisüléstől, és annyira jól sikerült ez az adakozás, hogy összejött a székháznak a forrása is, abból lett a székház. 1867-ig a Magyar Tudományos Akadémia egyetlen egy fillért nem kapott közpénzekből, mégis ellen tudott állni azoknak a törekvéseknek, amelyek a politikai, külső politikai törekvéseknek, hogy végül ne is magyarul működjön. És hát voltak éppen, ha végigvizsgáljuk a politika és az akadémia viszonyát, a tudós közösség és az akadémia, a politika viszonyát, akkor mindig egy ilyen ellentmondásos viszonyt látunk. De, ami azt jelenti, hogy a politikát zavarja sokszor a tudománynak a függetlensége, az önállósága. Hol jó, hol rossz kompromisszumok jönnek létre. A legdurvább beavatkozás az akadémia életébe éppen a magyar sztalinisták részéről történt, és azért is furcsa az akadémiát sztalinistának nevezni, mert az akadémia ugyanúgy, mint az ország más intézményei inkább elszenvedte az erőszakot, és végső soron választhatott volna természetesen a megszűnés, vagy pedig az alkalmazkodás között. Én azt gondolom, hogy minden hiba, akár bűn ellenére az akadémiának nagyon fontos az, hogy egy 200 éves történelmi folyamatosságot tudott fönntartani.
Világos, abszolút. Szerintem térjünk rá a jelenkorra, és akkor itt egy ilyen programajánlót is mondhatunk, mert Fejér Mariannál már volt egy ilyen beszélgetés, dr. Kecskeméti Gábor professzor járt nála, és ugye ott nagy mértékben kibeszélték a múltat és a működést. Most nézzük meg azt tényleg, hogy mit csinál az akadémia, mik a fő feladatai, kik a tagjai, kik az akadémikusok, kik választják meg őket, milyen tudományterületekkel. Igen, tehát egy picit a jelenbe ugorjunk át.
Tehát sokféle akadémia létezik a világban, és a Magyar Tudományos Akadémia az sok tekintetben különleges. Vannak ezek a klasszikus nyugat-európai akadémiák, a tudós társaságok, mint a Brit Royal Society, vagy a Francia Tudományos Akadémia, ahol valóban a tudósok a tagok, és egy klubot formálnak, és azon vitatkoznak egymással, mondjuk tanácsokat adnak akár a szakpolitikának is, és így tovább. A Magyar Tudományos Akadémia az ennél sokkal több, eleve a tagsága sokkal szélesebb. Mindenki tud az akadémikusokról, ugye 365 akadémikus lehet összesen, de ezen felül vannak az akadémiának doktorai, amit az akadémia egy nagyon rigorózus minősítési eljárás után ad ki címet, körülbelül 2000-en az akadémikusonkon felül, és van az egészen széles tagság, az akadémiai köztestületi tagság, nagyjából 19 ezer fő, akiben beletartoznak azok, akiknek doktori fokozata van Magyarországon, és jelentkeznek, és az akadémia elfogadja a jelentkezésüket. Szintén nem magától értetődő, de a Magyar Tudományos Akadémia az minden tudományterülettel, szinte minden tudományterülettel foglalkozik. Élettudományok, természettudományok, bölcsészet és társadalomtudományok. Van, ahol külön akadémiák vannak, mondjuk az orvosi kutatásokra, vagy a mérnöki tudományokra. Nálunk mindez egybe van. És funkciójában is bővebb a Magyar Tudományos Akadémia, az érdekképviseleti, a tudomány népszerűsítés, vagy akár a szakpolitikai tanácsadáson túl nagyon fontos tudományfinanszírozó szerepe van, azok az ösztöndíjak, amiket minden kutató ismer, azok sokszor az akadémiáról erednek. A Bolyai ösztöndíj, a Lendület program, és néhány évvel ezelőtt az akadémia kifejezetten stratégiai kutatási programokat is indított, nemzeti programok néven, és akkor még sorolhatnám, de ezek csak a legnagyobbak voltak a pályázatok.
Tehát ilyen tudományszervezői szerepe is van az akadémiának valahol?
Abszolút, így van. Tudományszervezői minőségbiztosítás.
Meg érdekvédelmi szempontból is értendő ez a szervezés.
Így van, így van, igen. Hát nagyon fontos megkülönböztetni az érdekképviseletet, amikor tulajdonképpen a tudomány érdekében szólal fel az akadémia, és tanácsadóként pedig bármilyen szakpolitikai témához képes hozzászólni.
Hát éppen erre hozném nem föl példának azt, hogy Palkovics László miután megkapta a feladatot, hogy a mesterséges intelligencia kormány biztosa legyen, másnap fölvette a telefont, és találkozót kért Frany Tamástól a találkozón megállapodtak abban, hogy az akadémia segít abban, hogy a munkáját végezze. Meg is kaptunk egy dokumentumot, ami az ország mesterséges intelligencia stratégiájának a tervezete volt. Kaptunk rá 48 órát, de szerencsére készen álltunk egy kiváló szakértői hálózattal, és 48 órán belül olyan véleményt adtunk, amit mind a biztos, mind a munkatársai megköszöntek, hogy mennyire fontos volt ez a hozzájárulás. De ugyanígy megállapodásunk van a belügyminiszterrel, ahol tanácsot adunk az ő számára, amit hol meg tud fogadni, hol nem tud megfogadni, de egészségügyi és közoktatási kérdésekben folyamatos a szakmai kapcsolat. Ugyanígy a honvédelmi minisztériumban is van együttműködési megállapodás.
Ez valahol ez úgy működik, hogy van egy probléma, most mondom valamit, száj és körömfájás, Covid, nem tudom én, ukrajnai háború, nem tudom, és akkor a kormányzat, vagy mondjuk oktatási reform, egészségügyi reform, akkor ez úgy működik, hogy a kormányzat megkérdezi az ehhez értő tudós embereket, hogy na akkor mihez kezdjünk ezzel a problémával. Tehát ez így működött korokon átívelve? Lehet, hogy csak az én amerikai filmélményeim mutatják.
Nem, az utóbbi időszakban mindenképpen így működik. Nyilvánvalóan ez egy kényes viszony. De a lényeg az, hogy van, ahol bejáratott egy együttműködés van. Nyilván ennek egy része nem tud nyilvános lenni, mert hogyha az akadémia a nyilvánosságban elmondja a tudomány álláspontját, az egyből egyfajta kényszerítő erővel hat, amit elkezd a közvélemény is, meg a politikai versenytársak is számon kérni a kormányon. Ilyetre is sok példát lehet mondani. Ugyanakkor viszont összeszámoltam, 50 körül van azoknak a kormányzati állami testületeknek a száma, amelyekbe az akadémia képviselőt küld. Ez jelenti mondjuk a Szent Korona testülettől a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot, és még sorolhatnám, ami azt jelenti, hogy végül is az akadémia mindenhol szinte, ahol komoly kormányzati döntés előkészítés folyik, részt vesz. És hát az ad hoc megkeresések valóban a Covid során egy nagyon szoros kapcsolat volt, ami azért volt különlegesen izgalmas, mert a tudományos közösség is megosztott volt. Tehát ez azt jelenti, hogy attól függ, hogy kit kérdezett meg a kormány, olyan tanácsot kapott, és egymással is vitatkoztak a tudósok. Ez érthető, a tudományt az viszi előre, hogy vita van.
Persze.
A döntéshozó, amelyik viseli ennek a teljes felelősségét és következményeit, az viszont határozott véleményeket
Még
vár.
Egy érdekes kérdés hadd tegyek fel önöknek, uraim, ez pedig, hát nem tudjunk csukott szemmel elmenni amellett, hogy mekkora őrültségek kezdenek újra gyökeret verni a közgondolkodásban. Mondok néhány példát, laposföld hívőknek ugye egész komoly tábora van, olyan betegségek jönnek elő, amelyekről azt tanultuk mi még késő tinédzser korunkban, hogy legyőztük őket, de ugye az oltás ellenesség egy ilyen történet. Mekkora szerepe van a tudományos akadémiának?
De akár a magyarság eredet történet is ugye ide sorolható, szóval lehetne a listát
bővíteni. A Jézus Pártus herceg volt, stb. Szóval mennyi lehetősége van az akadémiának itt szakértőként helyre rakni bizonyos dolgokat? Ezt azért kérdezem, mert hogy ez pedig talán tudományos tény, hogy a hülyeség gyorsabban terjed. Mint
pont ebben a pillanatban jött hallgatói kérdés, hogy hogyan tudna az átudományos hírek terjedésének határt szabni az MTA.
Igen, tehát ez nem egy egyszerű kérdés, hogy van az a szintű tévhit, amivel valószínűleg tudományosan nem érdemes már vitatkozni.
Mert hitkérdése is.
Egyrészt hitkérdésre, másrészt meg hát mondjuk minimális felkészültséggel ezek beláthatók, ettől még terjednek. Ugye
ne is mondja ki, ne mondja ki.
Jó.
Hát rosszul fog hangzani a Tudományos Akadémia képviselő.
Így van, de azért a tudománynak alapeleme a vita, tehát a tudományos tényeket lehet vitatni, és lehet róluk vitázni a tudományos módszerrel, és ez a kulcskérdés, hogy tulajdonképpen a tudományos módszernek a működését érdemes megismertetni minél fiatalabb korban, akár már a középiskolában, vagy ott legkésőbb inkább azt mondom, és erre az akadémia indított is egy programot, Freund elnök úr nem sokkal a megválasztását követően indított el az alumni programot, amiben az akadémiai köztestület tagjai vehetnek részt, most már körülbelül 1500-an különböző tudományterületekről, és nagyjából 300 iskola, akik meghívhatják ezeket a tudósokat előadni, egy-egy témát bemutatni. Nem feltétlenül azért, hogy tudósokat neveljenek a gyerekekből, akik ott tanulnak, hanem azért, hogy egy tudománybarát társadalmat neveljenek, hogy akik ezt meghallgatják, azok értsék, hogy hogyan működik a tudomány. És az akadémia az egy megbízható forrás lehet ennek a kommunikálásnak.
És nem mellesleg, ezt hadd én mondjam, vagy ne a saját lovukat dicsérjék az urak, hogy azért az elismertsége az álhírek korában is, meg a akadémiába, a tudományba fektetett bizalom azért hála Istennek még jóval erősebb, mint egy csomó mindenbe, politikába, Facebookba, hadd ne soroljam ezeket fel.
Így van.
Ezért fontos, hogy kiből áll az akadémia, hogy lehet bekerülni az akadémiába, mit kell letenni az asztalra, ki dönt arról, hogy amit én leteszek az asztalra, az elegendője ahhoz, hogy ennek a nagyon nagy hagyománya és nagyon fontos testületnek a tagja legyek.
Tehát gyakorlatilag minden fiatal kutató, tudós szemében a Nobel-díj mellett a Magyar Tudományos Akadémia tagsága is ott lebeg, mint cél lesz. Most, amikor ezt sokat vitatják, újra és újra megbizonyosodom róla, és nagy örömmel állapítom meg. Viszont ez egy nagyon-nagyon komoly, egész tervezett életutat igényel. Az életútnak nyilván az első fokozata az egyetem alatt, sőt, akár már a középiskolában kezdődik, hogy érdeklődjön a kutatás iránt a fiatal, és azután megszerezze elsősorban először a PhD-t, a doktori fokozatot az egyetem után. És, de ezzel nem zárul le a dolog. Sőt, tulajdonképpen Magyarországon az is nagyon fontossá teszi az akadémia szerepét, hogy az egyetemeken az egyetemi tömegtermelés következtében igazából a PhD-nak az értéke megkérdőjeleződött. Nyilvánvalóan vannak egyetemek, ahol a nagyon magas szintű, de hát nyilván egy-két komolyabb dolgozat már elegendő ahhoz, hogy valaki ezt megszerezze. És ezért a legtöbb egyetem az nagyon fontosnak tartja, hogy legyen még egy fokozat, ami jelzi az illetőnek az értékét, mielőtt professzornak, intézetigazgatónak, tanszékvezetőnek kinevezik, és ez az akadémia doktora cím, ami egy nagyon-nagyon komoly megmérettetés, ahol lényegében kizárt a szubjektív megítélés, bár hát nyilván emberek vagyunk, mindenhol előfordulhat hiba, de alapvetően mintegy 100 ember vesz részt annak az életműnek az értékelésében, aminek az eredménye az, hogy valaki a saját tudományterületén a Magyar Tudományos Akadémia doktora lesz. És aki a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett, az előtt nyílik meg az akadémikusságnak a lehetősége, hogyha magas színvonalon a saját tudományterületén kiemelkedően folytatja a tudományos munkát, ahol még bejön a tulajdonképpen az iskola alapítás, a tanítványoknak a kinevelése, tehát nem elég az, hogy saját magát erősíti, hanem azon kívül kinevel fiatal tudósokat. És ezek közül választja ki az akadémia már meglévő tagsága tudományterületenként, azaz osztályonként azokat, akiket tagnak ajánl. Ez egy 3 évenként lejátszódó folyamat, hát óriási a jelentősége, ugye nyilvánvalóan, aki bekerül, az boldog, aztán megszokja ezt a helyzetet, aki meg nem kerül be, az csalódott.
Ez egy érdekes kérdés, mert hogy közben meg a tudomány fejlődik, és azért vannak kanyarok, van, amiről bebizonyosodik, hogy zsákutca, és akkor ez mi alapján dől el, hogy akkor ez befogadja ezt az embert és az ő világlátását, nézőpontját, tudományos eredményeit az akadémia, vagy nem? Hát mert lehet, hogy az a döntés az, hogy nem, mert hogy hát ezek olyan kutatási eredmények, amik nem biztos, hogy relevánsak a tudomány mai állása szerint, majd 3 év múlva kiderül, hogy mégiscsak.
Itt végül is egy életműről van szó. Aha. Ezt az életművet természetesen nagy felfedezések koronázzák, vagy útjelzői ennek, de összességében elég ritkán fordul az elő, hogy mondjuk valaki nem hisz a kvantummechanikában, és aztán utána kiderül, hogy mégis az az út a jó járható, mint mondjuk a 19.-20. századnak a fordulóján, tehát vagy nyugodtan hozzuk föl akár a két Nobel-díjas, friss Nobel-díjasunkat, tehát az akadémia már elég hamar fölismerte azt, hogy ezek kiemelkedő kutatók, és különösen Krausz Ferenc esetében élő volt a kapcsolat, már sokkal előbb, mint hogy a világ észrevette, már mint az általános közvélemény észrevette volna, vagy hogy a Nobel-díjat megkapta volna, az akadémia már akkor díjakkal, díszelőadásokkal, külső tagsággal ismerte el, és ugyanígy mondhatnánk számos példáját annak, hogy mennyire fontos az, hogy a tudós közösség ugye fölismerje és fölemelje, bemutassa a nagy eredményeket.
Nagyon kevés időnk marad, gazdasági műsor vagyunk, az akadémia hogyan finanszírozza magát, illetve milyen finanszírozási forrásai vannak. Ugye emlékezetes, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium felállításakor ott azért volt egy ilyen átalakítás a finanszírozásban, a kutatói hálózatban, stb. Most hogy áll ez a dolog?
Tehát jelenleg ugye a kutatóhálózat most már nem része az akadémiának sem finanszírozás, sem irányítás terén.
Ezt egyébként nehezményezze egy hallgató, hogy nagyon kevés aktív kutató státuszú dolgozója alig van az akadémiának. Fájdalmas az ötvös kutatóhálózatnak a leválasztás az akadémiáról, de ezzel már túl vagyunk, ezen keseredni kárulnak.
Így van. Ez való igaz. Tehát jelenleg úgy néz ki az akadémia finanszírozása, hogy nagyjából 20 milliárd forint költségvetési támogatást kap, és emellé nagyjából 10 milliárd forint saját bevétele, aminek egy része szintén állami forrásból származik, egy másik része, ennek egy része a pályázati bevétel, az akadémiának van egy ingatlan portfóliai, többek között egyébként a volt kutató hálózati épületek, amiket üzemeltet, abból is van bevétele, és így tovább. Tehát, hogy ez a 10 milliárd az akadémián fut az a program, amivel az egyetemek és a kutatóintézetek beszerzik a folyóirat előfizetéseiket, ehhez kapcsolódóan is egy nagy összegű befizetés érkezik a kasszába.
Az alkalmazott tudományok terén tud esetleg bevételekre szert tenni az akadémia, vagy ezért ilyen közvetlen piaci területekre nem merészkedik?
Jellemzően nem, hiszen nem, az akadémia most nem végez kutatást, az akadémia kutatást finanszíroz.
Ebben. Világos, igen, ebből kifolyólag sem.
Ugye felmerültek ezek a politikai viták kapcsán az, hogy itt tulajdonképpen az ingatlan vagyon az egy olyan eleme az akadémiának, ami nagyon fontos a finanszírozás szempontjából, ez így van? Hát tehát, hogyha mondjuk az ingatlan vagyonnal valami történne, akkor tudná finanszírozni magát az akadémia?
Az akadémia, most ugye decemberben volt egy rendkívüli közgyűlés, ahol a kutatóhálózat által használt ingatlanjait, amelyeket egyébként törvény által ingyenesen használatba kell adni az akadémiának, azt az akadémia közgyűlése úgy döntött, hogy eladja tulajdonképpen a kutatóhálózat számára az állam közbeiktatásával, de ezen felül vannak még ingatlanjai az akadémiának, amelyeket hasznosítani tud, hogy ebből a bevétel az egy jelentős hozzájárulás legyen a működéséhez, attól még messze vagyunk. Tehát, hogy...
Az állami bevétel, azt ugye hallottuk, hogy költségvetési támogatásnak mekkora az összege. Ez jelent valamiféle nem tudom, megfogalmaznak elvárásokat az akadémiával szemben?
Kiszolgáltatottságot.
Vagy a függetlenség az azt jelenti, hogy megkapja ezt a költségvetési támogatást, és arra költi, amire
94-ben szem. Született egy akadémiai törvény. Ez az akadémiai törvény rögzíti azt, hogy milyen állami feladatokat vállal át az akadémia, és ehhez az állam forrásokat biztosít. Ezeket hívják közfeladatoknak. Tehát igazából az akadémia átvállal egy feladatokat, amiket ő végez el az állam megbízásából, és a költségvetési támogatása az ennek fejében érkezik.
Tehát egyfajta szolgáltatás finanszírozás gyakorlatilag nem egy teljes ilyen támogatási összeg.
Vannak tudományos szolgáltatások, amelyeket az akadémia ebből lát el. Ezen kívül vannak pályázatok, tehát igazából a forrásainak a bő kétharmadát, amelyeket az előbb hallottuk, hogy honnan, mindenhonnan szed össze, azt a tudományos közösség közösség és az ország javára használja föl annak érdekében többek között, hogy mondjuk a tudományos műveltség, a társadalom tudománybarátsága, de konkrét kutatások folyhassanak, a Bolyai ösztöndíj, a Lendület ösztöndíj, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy az akadémia nem csak az akadémikusokból áll, hanem mintegy 19 ezer köztestületi tagból. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag mindenki, aki megszerzi a PhD fokozatot, az lehetőséget kap arra, hogy jelentkezzen az akadémiának a köztestületébe. Tehát ők jelentkeznek, és 19 ezer magyar minősített kutató jelentkezett az elmúlt 21 néhány évben az akadémia. Mi ebből táplálkozik voltak éppen az akadémia, tehát ő közülük hívja meg azokat a szakértőket, gyakorlatilag az ország legkiválóbb elméleti alap és alkalmazott kutatáshoz értő embereit, hogy segítsen neki azokra a kérdésekre válaszolni, ugye a nemzet tanácsadója szerepet betölteni. És azt sem szabad az akadémiánál elfejteni, hogy ezen köztestületi tagok és az akadémikusok egy része is az ország határán kívül élnek. Egyrészt azokban az országokban, ahol nagy magyar közösségek élnek, tehát ezekkel is szervezett kapcsolataink vannak, tanácsok, bizottság, és ezen kívül a világ minden nagy tudományos központjában meglévő magyarok. Ők fognak most például egy világszenzációt jelentő tudományos ülést májusban tartani, ahol nem csak magyar, hanem magyarokkal együttműködő Nobel-díjasok jönnek el, három is, annak érdekében, hogy kifejezzék azt, hogy igazából a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében a bárhol tevékenykedő magyar tudósok, akik magyarnak érzik magukat, kapcsolatban állnak az országgal, mozgósíthatók, és rajtuk keresztül a legkiválóbb elmék és tudományos központok érhetők el. Ez egy magasztos hivatás az akadémia.
Abszolút, és ez pénzben ki is fejezhetetlen, úgyhogy azt hiszem, hogy...
Hát ennyi időnk jutott, illetve ennyi se, kicsit túl is szaladtunk, de azt gondolom, hogy adtunk egy átfogó képet a hallgatóknak a Magyar Tudományos Akadémia működéséről, és ezt nagyon szépen köszönjük a vendégeinknek. Böhm Gergely volt itt velünk, az MTA elnöki titkárságának vezetője, és Ober Frank Ferenc, az MTA köztestületi stratégiai igazgatója. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk.
Nagyon köszönjük, viszont kívánjuk.